kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Amen. Testvéreim, hívjuk segítségül a mi Urunkat, vasárnap Isten tiszteletünkön 151. énekünket énekeljük. Testvéreim, 352. énekünket keressük meg, énekeljük el dicséret mindegyik versszakát, Krisztus im feltámada, nékünk örömet ada. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk Lukács evangéliumából, Lukács evangéliuma 24. részéből, az első 12 verset olvasom. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, íme két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk. Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, megmondta nektek még Galileában, hogy az ember fiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítetnie, de a harmadik napon fel kell támadnia. Ekkor visszaemlékeztek szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által hálaadással hajtjuk meg fejünket mai vasárnapunkon, és dicsérünk téged. Köszönjük a te létedet, köszönjük, Urunk, a te gondviselésedet. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra bennünket, és hogy még a hajunk szálát is nyilván tartod. Ez csoda, Urunk, hogy neked van lehetőséged, gondod az emberre, arra, aki a porból vétetett, és visszatér a porba. Arra az emberre, akinek élete múlandó, születik felnő, és elmegy. Arra az emberre, aki bűnös. Dicsőség legyen neked, Urunk, hogy te nem elfordultál tőlünk, hanem közel jöttél hozzánk. Köszönjük, hogy kinyújtott karodat, köszönjük a te testet öltött igédet, Jézus Krisztust. Köszönjük a mi megváltónkat, egyedüli reményünket, egyetlen közben járónkat, ahogyan énekeltük is. Urunk Istenünk, hálás a mi szívünk azért is, mert a te gondviselő szeretetedet úgyis megtapasztalhattuk, hogy Jézus Krisztusban emberi életeket szültél újjá, és emberi életeknek fontossá vált a te igéd, fontossá vált az evangélium, a misszió. És köszönjük neked, Urunk, hogyha most nem is napra, de egészen bizonyos, hogy évre, 70 esztendővel ezelőtt eleinket arra indítottad, hogy a te református nyájadnak lehessen imaháza. És köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy ez az imaház az elmúlt évtizedek alatt mindig az imádság háza volt. Rendelésed szerint parancsolatodat betöltve. Köszönjük, hogy ennek részesei lehetünk mi is, hogy itt imádkozhatunk. Köszönjük, hogy gondoltak ránk őseink. És köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy bennünket is megajándékoztál. Évről évre, napról napra a te igéddel, s avval a lehetőséggel, tehetséggel, hogy a te hajlékodban, komfortosabban, szebben, kényelmesebben hallhassuk a te igédet. Köszönjük neked, Urunk, hálásan most az új szék vásárlás lehetőségét. Köszönjük, hogy igazán lett az ige, hogy aki a kevésen hű, annak te sokat bízol és sokat adsz. Köszönjük neked, hogy maroknyi közösségünk egy nagyobbat léphetett most, hogy emberi szíveket indítottál adakozásra, és köszönjük, hogy ezt most csodálhatjuk. Köszönjük neked mindazt a munkát, amit elvégeztél bennünk is, hogy ne kicsinyhitűek legyünk, hanem a te igéd és bátorításod szerint bátrabbak. Kérünk téged, ahogyan könyörögtünk az Isten tisztelet előtt is, hogy a hajlékban halljék a te igéd, hogy eljusson emberi szívekhez, hogy a csoda most is csoda lehessen, emberi életeket újjáteremtesz. Köszönjük neked, Urunk, mert a hit az mindig hallásból van. Kérünk téged, használj ebben bennünket is eszközül, mindannyiunkat, akik már meghallottuk a te igédet. Urunk, meg kell vallanunk neked azt is, hogy amikor te meggazdagítod a mi életünket, akkor mi látjuk az ürességet, hiányosságunkat, látjuk azt a hatalmas ellentmondást, ami önmagunkban van, látjuk azt a hatalmas kényszert, ami mozgat bennünket. Az apostol úgy mondja, hogy szeretném a jót tenni, de nem tehetem, nem tudom megtenni. Urunk, rombold le bennünk az ördögnek minden hatalmát, hogy hadd legyünk testestől, lelkestől a tiéd. Hogy amikor majd szólítasz bennünket a te mennyei hajlékodba, akkor a készen vagyra azt felelhessük, hogy készen. Egyedül általad, egyedül benned. És ezért formálj most bennünket mai alkalmunkon is. Szent lelkeddel áld meg bennünket, hogy megértsük az igét, hogy annak meghallói is legyünk, és megcselekvői. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére, 173. énekünket énekeljük. Szent lelkét segítségül hívva és várva az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a felolvasott Szentleckében, Lukács evangéliuma 24. részben, 24. részében, a 24. rész 5. versében. Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk: miért keresitek a holtak között az élőt? Amen. Fogunk el. Kedves testvérek, Istenünk igéje, ami Urunk szívének titkába enged bepillantást nyújtani számunkra, amikor halljuk a húsvéti evangéliumot, halljuk a húsvéti eseményeket, amikor hallunk és találkozunk a feltámadott Jézus Krisztussal. Vasárnapi szolgálataink mindig erre figyelmeztetnek bennünket. Sokan kérdezik, hogy a mi társadalmi berendezkedésünkben, a keresztény kultúrkörben miért az istentisztelet helye a vasárnap? Hogyan alakul ez ki, hiszen a Szentírás ószövetségi részében a nyugalom napjáról beszélünk, és hogyha a nyugalom napját eredeti nyelven halljuk, akkor az a sabbatot jelenti, ami számunkra ma szombatként ismert. Miért van, hogy a keresztény közösségek évezredek óta vasárnapról vasárnapra gyűlnek össze? Hát azért, mert Jézus ezen a napon támadt fel. Minden vasárnapunk emlékeztet bennünket Jézus Krisztus feltámadására, emlékeztet bennünket Isten gondolatának, szándékára, a megváltásra, az ő munkájára. Ezért számunkra nem a péntek, nem a szombat, nem a hétfő, hanem a vasárnap, az ünnepnap, Krisztus feltámadásának a napja. És éppen ezért, amikor a mi Úrunk azt mondja egyhelyütt a Szentírásban, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megváradtatok és megterheltettetek, és én megnyugvást adok nektek, akkor egészen biztos azt mondta Jézus, csak rekonstruálni tudjuk, ilyen leírás nincsen, mert az evangéliumokat már görög nyelven írják, de amikor Jézus azt mondja, hogy nyugalmat adok nektek, megnyugtatlak titeket, akkor azt mondja, hogy nálam van az igazi sabbat. Jézus egészen biztos, hogy ezt mondta. Hogy nálam van a nyugalom, bennem van a nyugalom, jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve. Jöjjetek én hozzám, de mai napon vasárnap. Az Úr feltámadásának napján. Ha megpróbáljuk értelmezni, és fejünkben, szívünkben helyre tenni, hogy mi is történt azon a napon, az akkori, most már értelemszerűen olvassuk az evangéliumot, a hét első napján, a zsidó időszámítás szerinti első napon, ami számunkra vasárnap, akkor kedves testvérek, van egy olyan téves út, amely mindannyiunkat kísért. A téves út pedig az, hogy egyetlen egy eseménysort rögzítünk, és utána pedig értetlenül állunk. Az előbb mondtam, hogy Isten gondolatának, szívének titkában látunk bele a húsvét üzenetét megfogalmazva, hogy ő meghal, hogy odaadja az ő fiát, hogy értünk meghaljon, és az ő fia feltámad. De ezt nem tudjuk másképpen értelmezni, ezt az üzenetet, mint úgy, hogy Jézus élete egy nagyon pontos élet volt. Úgy, hogy Jézus egészen konkrétan tudta, hogy miért jött erre a földre. Talán nem veszi zokon Lajos bácsi, hogy amikor itt beszélgettünk az alkalom előtt, és bele pillantottunk egy picit a 20. századnak minden borzalmába, akkor Lajos bácsi azt mondta, hogy volt olyan az életében, amikor nem tudta, hogy milyen lesz a holnap. Ugye nem veszed zokon Lajos bácsi, ezt mondta. És Isten pedig mégis vezetett. Jézus életében mondhatom úgy, hogy óramű pontossággal voltak az események. De egészen konkrétan tudta, hogy miért jött. Lukács evangéliumában olvassuk is. Az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Ezért jött. Ezért van minden leírva az evangéliumban. Ezért van a nagy hét szenvedése. Ezért van Jézus elfogása. Ezért van Jézus magánya a Gecsemáné kertjében. Ezért vannak azok a furcsa, mindannyiunkat elborzasztó kihallgatások, hogy ártatlannak ítéli a világ, és mégis a keresztre juttatja. Jézus tudta, hogy ennek meg kell történnie. Ezért beszél róla Jézus, mielőtt a keresztre menne. A tanítványok értetlenül állnak előtte. Háromszor jelenti be az ő szenvedését, halálát és feltámadását. És kedves testvérek, azt hiszem, hogy a feltámadás ezért nem egy önálló mirákulum, ezért nem egy önálló csoda, mert ennek van előzménye, és ezt nekünk tudnunk és látnunk kell, hogy Isten tervének a része húsvét ünnepe. Isten titkának a része az, hogy vasárnapról vasárnapra belepillanthatunk a feltámadás csodájába. Miért kell ezt nekünk látnunk egészben? És azért mondom ezt a nagyon kemény szót, hogy kell, mert Jézus is ezt mondja. Hogy ennek meg kell történnie, ennek meg kellett történnie. És minden olyan gondolkodás, amely megpróbálja kiszakítani Jézus életéből az ő halálát és feltámadását, ezért zsákutca. Mert itt nem egy minősített embernek a haláláról van szó, hanem az Isten fiának érettünk való áldozatáról és feltámadásáról. Íme a vasárnapi, most így mondom, evangélium arról beszél, hogy az élet átadás. Az élet titka az, hogy átadunk valamit. Az élet tragédiája pedig, hogy nem tudunk átadni. Hogyan is mondja Jézus mindezt? Azt mondja, aki meg akarja menteni az életét, és meg akarja tartani, az elveszíti. Aki pedig elveszíti én értem és az evangéliumért, az az örök életre találja meg. Ezért az életnek a lényege az átadás. Másutt azt olvastam, ez egy picit hasonlít ehhez a gondolathoz, hogy a szabadság lényege az áldozatvállalás. És azt látjuk ebben a világban, hogy ami korrupt életünk miatt, ami bűnös életünk miatt, pontosan ezt az egy lépést nem tudjuk megtenni, hogy az életünket önmagunktól átadjuk. Pontosan ez hiányzik belőle. Gondoljátok végig, testvérek, azokat a belső, egészen személyes dolgainkat, amikor tudná az ember, hogy mit kell tenni, de nem teszi. Tudná az ember, hogy el kellene engedni, de nem engedi. Hát a gyermekeinken látjuk azt, hogy a gyermekeink végig a legnagyobb kritikusaink. Ők azok, akik odaállnak elénk, és a szemünkbe néznek. Tegnap beszélgettem a kereszt gyermekünknek az édesapjával, 3 kereszt gyermekünk van, a legnagyobbnak az édesapjával. Azt mondja, hogy odaáll elém a fiam, a 21 néhány éves fiam, belenéz a szemembe, és azt mondja, apa, hazudsz! Ők a legnagyobb kritikusaink. És amikor felnőnek, én már látom saját magamon, ugyanabban a hibába esünk. Nem tudunk önmagunktól megjavulni. Az élet lényege és titka az volna, hogy átadjunk valamit, önátadás, és közben az ember romlottságának a lényege az, hogy megtartás, hogy kuporgatás, hogy zsebretétel. És ezért jön Jézus, hogy megmutassa, hogy milyen az, amikor valaki önként átadja az életét, azért, hogy másokat megmentsen. Itt van az evangélium titka, itt van az evangélium lényege. Önként átadás és feltámadás. Erről szól Húsvét, hogy van valaki, az Isten fia, aki megmutatja azt, ami embernél lehetetlen, az Istennek lehetséges. Ezért vagyunk itt, ebben a hajlékban. Kedves testvérek, azt is látnunk kell, hogy az emberi jó szándék az nem szűnik meg ennek ellenére. Amikor az ember romlottságáról beszéltem, az ember korrupciójáról beszéltem, akkor az nem jelenti azt, hogy az embernek ne lenne jó szándéka. De ez nem ment meg minket. A jó szándék az kevés. Nézzétek, ebben a történetben, az evangéliumban ott vannak nők, akik Jézust elkísérik a kereszthez, ott vannak nők, akik siratják, ott vannak nők, akik halálakor is követik a mi Urunkat, a tanítványok rég szétszóródtak, és ezeket a nőket valami megmagyarázhatatlan szeretet hajtja, hogy korán reggel, amikor pirkad, hajnalban, 6 óra után rögtön felkeljenek és kimenjenek Jézus sírjához. Azért, hogy a végső tisztességet elvégezzék rajta. Hogy a testét gyolcsba csomagolják, hogy megkenjék illatos keretekkel, mert szeretik, mert jó szándékúak, mert kedvesek. De mi történik? Oda mennek Jézus sírjához, és 2 dolog kuszálódik össze bennük. Az egyik azt mondja Lukács evangélista, hogy nem találják ott Jézus testét. Második, hogy a követ meg elhengerítve találják. 2 olyan dolog, amire nem számítanak. Azt gondolják, hogy el kell majd hengeríteniük a követ. Márk evangéliumában egészen konkrétan az asszonyok dilemmája megfogalmazódik. Ki fogja elhengeríteni nekünk a követ? A másik pedig, amikor belépnek a sírba, akkor nem találják ott Jézust. Nem azt kapják, amit várnak. A kő elhengerítetett, valaki elhengerítette. Hogyha egészen szószerűen vesszük ezt az igét, ennek egy passzív alanya van. Nem ember tette, hogy elhengerítetett a kő. Nem azt kell keresni, széjjel nézni a temető kertben, hogy hol vannak az izmos férfiak, akik ezt megtették. A kő elhengerítetett. De Jézus teste nincs ott. Mert a jó szándék az Jézust mindig a halottak között keresi, testvérek. A jó szándék azt gondolja, hogy Jézus a halottak között található meg. De ő nincs ott. Emberi értelemben, jó szándékból, becsületből, tisztességből idáig tudunk elmenni, és tovább nem, hogy Jézus meghalt. Idáig értjük a történetet, és tovább nem. Tudjátok, mi lesz ennek a következménye? Hogyha valaki csak idáig jut el jó szándékból, hogy Jézus halott, ha kinyitjátok a bibliaolvasó vezérfonalat, akkor a lelkipásztor, aki a mai napra készítette az üzenetet, akkor ezeket a szavakat sorolja fel. Ha a halottak között keresitek Jézust, akkor tanástalanság van, rémület, csodálkozás, nincs mire emlékezned. Azaz, aki a halottak között keresi Jézust, annak az életében zűrzavar van. Tanástalanság, rémület, csodálkozás. Jézus nélkül, az élő Jézus nélkül kimarad az életedből az Istenre való odafigyelés, az ige hallgatás, az engedelmesség. Ne a holtak között keresd Jézus Krisztust. Hát akkor hol keresd? Figyelj az angyalokra. Figyelj az angyalokra. Figyelj azokra a férfiakra, Lukács csak így nevezi őket, akik fénylő ruhában jelennek meg, és hozzák a jó hírt, hozzák az evangéliumot. A fénylő ruhás angyalok, azok mindig valami hatalmas fordulatra mutatnak rá a Szentírásban. Vannak olyan angyalok, amelyek nem fénylő ruhában érkeznek. Mondok egyet, például Ábrahám történetében, amikor idegen férfiak érkeznek Sodomából, ők nem fénylő ruhában érkeznek, és ők mégis Isten küldöttei, Isten angyalai. Amikor az angyalok fényes ruhában érkeznek, akkor valami döntőt mondanak, így van ez karácsonykor is. Ne féljetek, íme született néktek, a megtartó az Úr Jézus Krisztus a Dávid városában. Üdvözítő született ma nektek. Ezt az angyalok jelentik be. Hogy van megoldás. Isten fordított egyet a világ kerekén. Helyre tette azt, ami a fejére állt. Most már minden a talpán van újra. Az angyalok azt mondják, nincsen itt, mert feltámadott. Nincsen itt. Miért keresitek a holtak között az élőt? Az angyalok feladata ekkor és ma az, hogy emlékeztessenek bennünket arra, hogy mi miért történt. Az angyalok feladata az, hogy a lényegre mutassanak rá. Az angyalok feladata az, hogy megfogalmazzák az örök mai húsvéti üzenetet is, hogy Jézus legyőzte a halált, legyőzte a bűnt, és feltámadott. Tudjátok, micsoda fordulat ez az egykori emberek gondolkodásában, és fordulat lehet a mai ember gondolkodásában. Az egykori embereknek a gondolkodása, most biblikus gondolkodást mondok, az odáig jutott el, hogy bizony por vagy te, és vissza fogsz térni a porba. Ezt mondja. Meg azt mondja, a másik bibliás gondolkodás, ez már egy picit kedvesebb számunkra, mert énekeljük is, hogy tudom, azért megváltom él, és majd megáll az én porom felett. Ez már evangéliumi gondolkodás. Azonban a legnagyobb, amit Isten készített, hogy ami por volt, porból lett, az feltámad. Annak életet ad az Úr. Azon nem lesz úrrá halál. És azt mondja itt az angyaloknak az üzenete, hogy Jézus él. És Jézus csak itt ebben az életben lehet megtalálni. És azt mondja az angyaloknak az üzenete ma számunkra, hogy Jézus az ő életét, az ő jelen valóját kínálja neked. A Szentírás arról tesz bizonyságot, hogy akik bíznak Jézus Krisztusban, azokkal Krisztus megosztja a feltámadását. Hogy csak első zsenge. Jézus él. Az angyalok híradása erről szól. Az utolsó kérdésem mai igének pedig az, hogy te erre hogyan válaszolsz. Hogyan válaszolsz? Tudjátok, van egy történet János evangéliumában, amely megelőzi, előkészíti a mi Urunk Jézus Krisztus halálát és feltámadását. Ez Jézus barátjának, Lázárnak a története, aki meghal, akit eltemetnek a kor szokása szerint, és akkor Jézus megérkezik ebbe a faluba, megérkezik Betániába, és a testvérek mindketten, Mária és Márta is oda mennek Jézushoz, és azt mondják neki, hogy ha itt lettél volna, Uram, akkor ez nem történik meg. Akkor Jézus azt mondja, hát, tudod, hogy van feltámadás. És erre az a lány testvéreknek a válasz, hogy persze tudom, hogy majd az utolsó időkben lesz feltámadás. Akkor Jézus azt mondja, én vagyok a feltámadás, és én vagyok az élet. A kérdés az, hogy hiszed-e ezt? Ebből kell szembenézniük a tanítványoknak is, ebből kell szembenézniük az asszonyoknak is. Hiszed-e ezt? Nagyon nehéz kérdés. Mert itt az első húsvét történetében azt halljuk, hogy a tanítványok értetlenül állnak. Tanástalanul, üres fecsegésnek gondolják azt, amit az asszonyok mondanak. Nonsense. Érthetetlen, értelmezhetetlen. Én nem csodálkozom a tanítványokon. Jézus tanítványai, ami Urunk szenvedés történetében, halálában és feltámadásában két nagy dologgal találják szembe magukat, ez pedig Urunknak az élete és Urunknak a halála. Beleütköznek Jézus életébe, és beleütköznek Jézus halálába, hogy nem úgy történnek a dolgok, ahogyan ők remélik, és ahogy ők várják. És hogyha jól belegondolunk, az élet legnagyobb ellentmondása tényleg az élet és a halál. Miért kell meghalunk, ha egyszer élünk? Vagy miért születünk meg, hogyha egyszer meghalunk? Ez a kérdés ott van mindannyiunkban. Ott volt a tanítványokban is. És addig nincs rá válasz, amíg Jézus meg nem nyitja a szívedet, értelmezett gondolkodásodat. Ez nem könnyű út, hanem a legnehezebb, de legfontosabb út. Dietrich Bonhoeffer azt mondta, olvashatjuk az újságunkban is, hogy a kegyelem az ingyen van, de nem olcsó kegyelem. Istennek nagyon sokba került, és azt hiszem, kedves testvérek, hogy a hitre jutás sem olcsó dolog.
A hitrejutásban is van küzdelem. A hitrejutásban is van harc. A hitrejutásban is van fájdalom és keserűség. A hitrejutásban is van bűnbánat, és erre Isten vezet el. A tanítványokat is elvezeti Isten ide. Amikor találkoznak az élő Jézus Krisztussal. Hát ez a célja minden alkalmunknak. Hogy Isten vezessen bennünket ezen az úton. A vele való találkozásnak az útján. A benne való életnek az útján. Nem könnyű, de lehetséges. Lehetséges. Erről beszél az evangélium, erről beszél sok-sok újjászületett élet. És menjünk egy lépéssel tovább. Talán megengedi még nekünk az ige, hogy ezt tovább vigyük. Egyetlen egy gondolatot, hogyha hiszel, akkor arra a válaszod csak az lehet, amit Pál a rómaiak írott levélben mond. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, szájjal pedig vallást teszünk, hogy üdvözüljünk. Azaz, tovább mondjuk. Azaz, a húsvét üzenete, az nem egy privatizált üzenet. Az nem csak azért van, hogy nekünk jó legyen. Hogy minket megmentsen. Szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, szájjal pedig vallást teszünk, hogy üdvözüljünk. Kedves testvérek, így lesz közöd valóban Jézushoz, hogyha életeddel, szavaiddal, minden mozdulatoddal őt dicséred. Mit is láttunk? Azt láttuk, kedves testvérek, hogy Isten gondolatának, szándékának és szívének titka Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása. Ennek lényege az odaadás, amit Jézus ad, hogy megmentsen bennünket. És ott vannak ebben a történetben a szereplők, az asszonyok, akik a holtak között keresik, ott vannak az angyalok, akik hirdetik, és ott vannak a tanítványok, akiket pedig kézbe vesz az Isten, most hitetlenkednek, most üres fecsegésnek gondolják. De amikor találkoznak vele, amikor Isten szent lelke megnyitja a szívüket, szándékukat, akkor már hirdetik, feltámadott az Úr, valóban feltámadt. Amen. Válaszoljunk fennállva testvéreim az igére. 348. dicséretünket keressük meg, 4. és 5. versszakát énekeljük el. imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged a te kérdéseidért, azokért a kérdésekért, melyek végig vezetnek bennünket a teljes szentíráson, és most megszólítanak minket is. Valóban hisszük-e a te feltámadásodat? És hiszünk-e a feltámadott Úrban, aki az élet? Urunk, munkáld bennünk a hit ajándékát, hogy gyermekeid lehessünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi közösségünkért, gyülekezetünkért, minden tagjáért. Imádkozunk hozzád azokért, akik egyelőre úgy állnak, mint ahogyan Péter áll, tétlenül, bizonytalankodva, hiszi is a történetet, meg nem is. És köszönjük, amikor majd megszólítod őt személyesen a Kéklő-tengernek partján, akkor rendeződik az ő élete, minden gondolkodása, és ő lesz, aki pünköstkor hirdeti az evangéliumot. Köszönjük ezt a csodát, ennek útját. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik úgy gondolják, hogy már megszokott ez az üzenet, ez az evangélium. Mi új van ebben? Hát, hogy ráeszméljenek, hogy ezért vagyunk itt. Vasárnapról vasárnapra. Mi nem csak újat szeretnénk hallani, nem csak viszket a fülünk, hanem jó újra és újra tisztázni a lényeget, életünk lényegét. Hogy akkor mi is bolyongtunk, kerestünk, céltalan, kutattunk, zűrzavar volt bennünk, de te gazdag lévén kegyelmeztél nekünk, megváltottál minket. Dicsőség néked, Krisztus! Imádkozunk hozzád, Úrunk Jézus Krisztus, időseinkért, gyermekeinkért. Könyörgünk, hogy az üzenete mai világban kódolható legyen, hogy ne elbeszéljünk emberek szíve és feje felett és mellett, hanem értelmesen tudjunk beszélni rólad. Az embernek a mai nyelvén úgy, hogy az evangélium nem lesz egyfajta torzításnak hatása alá kitérve. Könyörgünk, Urunk, a mi gyülekezetünknek elesettjeiért, imádkozunk a betegekért, imádkozunk az otthonaikban fekvőkért, imádkozunk, Urunk Jézus Krisztus, az emlékezőkért, a sírókért, a terhet hordozókért. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért. Kérünk, hogy a te áldásod kísérje jövő hetünket, alkalmainkat, s hát, hogy itt a mi imaházunk kertjében együtt beszélgethessünk, örvendezhessünk, halljuk a te igédet, gyönyörködhessenek idősebbek a gyermekekben, fiatalokban, ifjakban. Építsd a mi házunkat, hazánkat, népünket, nemzetünket kérünk. Amen. Csendes könyörgésünket mondhatjuk el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg végünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönjük testvéreink elmúlt heti segítségét, munkáját és minden adományát. Köszönjük testvéreinknek, hogy segítettek, hogy együtt örvendezhessünk az új székeknek. Köszönjük a pakolást, a berendezést, az időtárnákat, minden segítséget és adományt. Kedves testvéreim, egyben arra bátorítalak bennőtöket, akinek van módja és lehetősége hozzájárulni a megvásárolt székek árához, az bátran tegye még meg, mindez lehetséges. Hasonlóképpen bátorítalak bennőtöket is, hogy Pomázi parókián szigetelési munkái befejeződtek, akit Isten szent lelke indít arra, hogy e munkánkat is támogatja, köszönetet fogadjuk. Hirdetem gyülekezetünk áldás békesség újságát, szeretettel adjuk és ajánljuk, hogy minél több otthonba eljuthasson ez az újság. Jövő héten vasárnap délután 15 órától tartjuk hagyományos gyülekezeti alkalmunkat. Az eddig években ennek helyszíne a szurdok volt, most itt, ebben az évben a Csobánkai Imaház kertje lesz. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra, azért is, mert a házigazdák is mi leszünk, a Csobánkai gyülekezet. Ekkor készítünk egy közös bogrács ételt, vagy egy üst ételt, amit elfogyasztunk, miközben beszélgettünk, énekelünk, igét olvassunk és játszunk. Szeretettel hívunk mindenkit erre az alkalomra. Szeptember 16-ától indul majd a gyermekkonfirmációs oktatás. Gyermekkonfirmációra azok a fiatalok jelentkezhetnek, akik a 6. osztályt kezdik most meg, és majd egy 2 éves felkészítés után fognak konfirmálni a jövő esztendőben. A kiskátésok órái péntekenként 4 órától lesznek. Azoknak az órái, akik már tavaly elkezdték a kátét, azoknak egy 17 órától, azaz 5 órától lesznek. Az első alkalom az szeptember 23-án lesz. A tavalyi évhez hasonlóan meghirdetjük a felnőtt konfirmációi oktatást is. 2 hetente szerdánként lesz majd az alkalom 7:30-tól. Jelentkezni szeptember 23-ig lehet majd, és az első alkalom szeptember 28-án 7:30-kor lesz Pomázon a Biblia óra után. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 5 órakor imaóra lesz Pomázon, és elkezdődnek az énekkari próbák is. Szeretettel várjuk azokat a testvéreket, akik már az énekkar tagjai, és azokat is, akik szeretnék énekszóval magasztalni Urunkat. Egy nyitott kedves zsidám közösség, énekkaros csapatunk, bátran jöjjünk minél többen erre az alkalomra is. Kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, a két kereszt alkalom Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon. Csütörtökön imaóránk lesz Csobánkán. Pénteken 7 órától ifjúsági bibliaórát tartunk. Jövő héten vasárnap pedig 9 órától Csobánkán 10:30-től pedig Pomázon lesz tanévnyitó istentiszteletünk, mere várjuk gyermekeinket és várjuk a pedagógus testvéreket is. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk, záró énekül 471. dicséretünk első verszakát énekeljük, felbarátim, drága Jézus, zászlaja alatt.
Isten áldását, amit személyesen is megtapasztalhattunk. A mi Istenünk pedig ki fogja pótolni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Jézus Krisztusban. A dicsőség a mi Istenünké és Atyánké, örökkön örökké. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.